Eltelt némi idő, és a csónakok nem mutatkoztak. Lassanként a jövetelüktől való félelem is elmúlt bennünk. Kezdtem fontolóra venni régebbi tervemet, vagyis azt, hogy miként juthatnék a kontinensre. Péntek apja is biztosított róla, hogy népe jól fog bánni velem, ha oda megyek, már csak az ő kedvéért is. De buzgalmamat kissé lehűtötte egy komoly beszélgetés, melyet a spanyollal folytattam. Megtudtam tőle, hogy még 17 spanyol és portugál él a vadak között, miután a hajótörésből megmenekültek. Igaz ugyan, hogy a vadaktól nincs bántódásuk, de szükséget szenvednek a legfontosabb dolgokban, sőt, életüket is alig képesek fenntartani. Kikérdeztem utazásuk minden részlete felől. Megtudtam, hogy hajójuk spanyol zászló alatt Rio de la Plantából Havannába igyekezett. Céljuk az volt, hogy ott rakják ki terhüket, elsősorban bőrt és ezüstöt. Ellenérték fejében pedig olyan árukat vásárolnak, amilyenhez hozzájuthatnak. A hajón 5 portugál tengerész is dolgozott, akiket egy más roncsról vettek fel. A saját embereik közül az első hajó elvesztésekor 5 fulladtak a tengerbe, a többi pedig végtelen veszélyek és kockázatok során át csak nem éhen halva jutott a kannibálpartra. Ott már arra is elkészültek, hogy felfalják őket. Elmondta, hogy néhány fegyverüknek semmi hasznát nem veszik. Ugyanis nincs golyójuk, puskaporuk pedig a tengervízben teljesen elázott. Ami keveset megmentettek lőporukból, a partra szállás utáni első napokban, vazászat közben ellövöldözték. Megkérdeztem tőle, milyen sors várott rájuk, ha nincs semmi tervük a menekülésre. Azt felelte, hogy erről rengeteget tanácskoztak, de vitájuk mindig reménytelen kétségbeeséssel végződött, mert sem műszereik nem voltak, hogy hajót építsenek, sem élelmiszerkészletük, hogy elinduljanak. Megkérdeztem azt is, hogy fogadnák ajánlatomat, ha kilátásba helyezném számukra menekülést. És vajon, ha mindnyájan együtt lennénk, nyílbe lehetne ütni a vállalkozást? Nyíltan feltártam előtte, hogy főleg attól tartok, árulást követnének el, és rosszul bánnának velem, ha életemet kezükbe tenném. A hála nem minden embernek szükségszerű erénye, az emberek cselekedeteiket nem mindig e szerint irányítják. Azt is hozzátettem, hogy csúnya dolog lenne, ha én lennék menekülésük eszköze, ők pedig végül fogjukká tennének. Ebben az esetben szívesebben bízom rá magam a vadakra. Faljanak fel inkább elevenem, mint hogy spanyol papok könyörtelen pribékjeinek kezébe jussak, és az inkvizíciónak essek áldozatul. Azt is hozzátettem, hogy meg vagyok győződve segítségük hasznosságáról. Feltételezem, hogy ennyi kéz itt a szigeten elég nagy bárkát tud összeácsolni ahhoz, hogy akár Brazíliába, akár az észak felé eső spanyol szigetekre eljussunk. Viszont ha ők ennek ellenére, miután fegyvert adtam kezükbe viszonzású saját népük között, jóságomért rosszul fizetnének, semmi értelme a dolognak, mert mostani helyzetem még mindig jobb. Őszintén és elfogadatlanul válaszolt kérdéseimre. Elmondta, hogy helyzetük milyen nyomorúságos. Éppen ezért aligha hiszi, hogy szabadítójukkal rosszul bánnának. Ha jónak látom, ő visszatér az öreggel együtt, és megtárgyalja társaival a dolgokat. Aztán újra megjelenik nálam a válasszal. Megállapítja a feltételeket, amelyekre ünnepélyes esküt tesznek. Eszerint teljesen az én parancsnokságom alá helyezik magukat. Kötelességüknek tartják, hogy engedelmeskedjenek, és csak olyan országba megyünk, ahová én akarom. Hűségük mindaddig kötelező, amíg az általam kijelölt földet el nem érjük. Megígérte, hogy elhozza a saját kezükkel írt szerződést. Aztán kijelentette, hogy először ő teszi le az esküt, mely szerint mindaddig el nem mozdul mellőlem, míg erre engedélyt nem adok. Utolsó csepp véréig kitart mellettem, ha netán emberei között ellenem zendülést tör neki. Úgy jellemezheti társait, mint nyájas, becsületes embereket. Most a legnagyobb keserűség emészti őket, mert nincs sem fegyverük, sem ruhájuk, sem ennivalójuk, hanem ki vannak szolgáltatva a vadak kényekedvének. Jóformán reményük sincs, hogy hazájukba visszatérhessenek. Meg van győződve róla, hogy megszabadításuk esetén élve, halva mellettem lennének. Bizonyságtétele alapján elhatároztam, hogy megkísérlem megmentésüket, ha lehetséges. Tárgyalás céljából elküldöm hozzájuk az öreg benszülöttet és a spanyolt. Már mindennel készen voltunk az indulásra. Ekkor a spanyolnak támadt ellenvetése. Ez részben nagyon okos, részben pedig nagyon komoly volt, úgyhogy én csak örülhettem neki. Azt tanácsolta, hogy legalább fél évvel halasszuk el társai megmentését. A következőket hozta fel. Körülbelül már egy hónapja tartózkodik nálam, és látja, milyen erőrelátó módon gondoskodom fennmaradásomról. Azt is látja, mennyi gabonát és rizst halmoztam fel. Egymagamnak ez több, mint elegendő, de kevésnek bizonyulna immár 4 főre nőtt családom számára, ha nem gazdálkodnánk vele takarékosan. És mi lenne akkor, ha honfitársai szám szerint 16-an megjelennének nálam? Még kevésbé vihetnénk útravalót építendő hajónkra, akár még amerikai gyarmatra szándékoznánk is utazni. Felajánlotta tehát, hogy ő két másik társával annyi földet ásna fel, amennyit be tudunk vetni. Ezután megvárjuk az aratást, hogy elég gabonakészletük legyen, mikor a honfitársai megérkeznek. Mert lehetséges, hogy a nélkülözés miatt elégedetlenkednének, és új helyzetüket nem éreznék szabadulásnak, hanem úgy fognák fel, mintha egyik bajból a másikba jutottak volna. Óvatossága annyira észszer és tanácsa annyira jó volt, hogy ajánlatát örömmel fogadtam. Annál is inkább, mert hűségéről meggyőzött. Tehát neki láttunk az ásásnak mind a négyen. Úgy forgattuk fel eszközeinket, ahogy csak lehetett. Körülbelül egy hónap múlva éppen mire a vetés ideje eljött, már akkora földet törtünk fel, hogy legalább 22 véka árpát és 16 véka rizst vethettünk bele. Ennyi volt minden tartalékvető magunk. Természetesen emellett 6 hónapi fagyasztásra szintén meghagytunk bizonyos készletet, de éppen csak annyit, amennyivel kihúzhatjuk az aratásig. Most már elég nagy társaságom volt ahhoz, hogy szembeszállhassunk a vadakkal, ha netanán jönnének. Éppen ezért szabadon jártunk-keltünk a szigeten, ha alkalmunk nyílt rá. Gondolataink szüntelenül menekülésünk körül forogtak. Lehetetlen volt tehát, hogy egyúttal ne munkálkodjunk szabadulásunk eszközein is. Ebből a célból számos fát jelöltem meg, melyeket tervünk szempontjából alkalmasnak ítéltem. Kivágásokat péntekre és apjára bíztam. A spanyollal gyakran folytattam eszmecserét, majd őt kértem meg a munka irányítására és ellenőrzésére. Megmutattam neki, milyen mérhetetlen vesződtséggel tudtam csak valamikor deszkává hasogatni egy nagy fát. Bíztattam, kövesse példámat, mert legalább egy tucat nagyméretű deszkára van szükségünk, melyeknek szélessége 2 láb, hosszúsága 15 láb, vastagsága pedig legalább 2 hüvelyk. Hogy mindez mennyi munkával járt, bárki elképzelheti. Egyidejűleg mindent megtettem, hogy kis nyájamat úgy felszaporítsam, ahogy csak lehet. Ebből a célból egyik nap pénteket és a spanyolt küldtem el, másnap pedig magam mentem el péntekkel törtvetni. Ilyen módon vagy 20 kis gitárat tettünk szert, melyeket a többiekkel együtt szándékoztunk felnevelni. Több anyakecskét is lelőttünk, gidáikat pedig szintén hozzácsaptuk a nyájhoz. Szőlő szüretelés idején tömérdek fürtöt akasztottunk ki aszalódni a napra. Azt hiszem Aliklantban, ahol az igazi mazsolát aszalják, 80 hordót is megtöltöttünk volna szőlőnkkel. Táplálunkunk javarésze aszalt szőlőből és kenyérből állott, és bízvást állíthatom, hogy rendkívül egészségesnek bizonyult. Eljött az aratás ideje, és minden a legnagyobb rendben volt. Láttam ugyan már a szigeten jobb termést is, mégis úgy gondoltam, hogy ennyiből is futni fogja, a 22 véka árpából több, mint 120 vékára valót hordtunk be, és csépeltünk ki. Ugyanez az arány mutatkozott a rizsnél is. Mindez kitart a legközelebbi aratásig, akkor is, ha itt van a 16 spanyol. Ha viszont hajóinkkal már útra készen lennénk, elláthatnánk magunkat annyi élelemmel, hogy a világ bármely részébe eljutunk vele. Mikor a termést behordtuk, következett a kosárfonás, mert tartályokra volt szükségünk. A spanyol ebben a mesterségben is igen ügyesnek bizonyult, sőt nem egyszer korholt amiatt, hogy ezt a vesszőfonást védelmi munkáimban nem használtam fel. Én azonban nem láttam szükségét. Most már elengedő élelmiszerkészletünk volt vendégeink számára. Meghagytam tehát a spanyolnak, keljen át a tengeren és próbálja meg, mire tud jutni az ott maradtakkal. Szigorú kikötésem volt, hogy egyetlen embert sem hozhat magával, aki előbb le nem teszi az esküt az öreg vadember és az ő jelenlétében. Az eskü lényege abban állt, hogy nem támadják meg azt a szemét, akit a szigeten találnak, és aki érettük küldött, hogy megszabaduljanak. Sőt, ellenkezőleg mellé állnak, alávetik magukat parancsainak. Mindezt írásba is foglalják, és kézjegyükkel látják el. Hogyan viszik véghez mindezt, ha nincs se tolluk, se tintájuk, nem tudtam, de akkor nem is firtattuk. A spanyol és az öreg vad péntek apja utasításaimnak megfelelően el is indultak az egyik kenuban, melyben idejöttek, vagy inkább úgy mondhatnánk, hogy ide hurcolták őket, mint foglyokat a diadalmi lakomára. Adtam mindegyiknek puskát tűzszerszámmal, továbbá 8 töltésre való lőport és golyót. Intettem őket, hogy a lőszerrel takarékoskodjanak, ne használják, csak kényszerítő szükségben. Feladatukat vidáman hajtották végre. Az első lépéseket tettük itt szabadságunk felé, amire én már jó 26 éve és néhány hónapja vártam. Elláttam őket élelmiszerrel, kenyérrel és aszaltszővővel, amiből ők maguk hosszú ideig élhettek, sőt az egész spanyol társaságnak is elegendő kellett, hogy legyen egy hétre. Jó utazást kívántam nekik, és megegyeztem velük abban a jelben, mert majd visszatérésük alkalmával kiakasztanak. Már távolról meg akartam ismerni őket, mielőtt partra szállnak. Aztán néztem, hogy távolodnak el a parttól. Jó széllel mentek el, éppen telihold idején számításom szerint október havában. Ami a pontos naptári dátumot illeti, miután egyszer eltévesztettem, soha többé nem tudtam újra rögzíteni. Sőt, most már az évek számával sem törődtem olyan pontosan. Már utólag átvizsgálva számításaimat kiderült, hogy ebben a tekintetben sincs baj. Már legalább egy hete várakoztam rájuk, mikor furcsa és nem várt esemény jött közbe. Ilyesmi aligha fordult elő a történelemben, éppen a kunyhomban aludtam egy reggel, amikor péntek lélekszakadva beállít hozzám és hangosan kiáltja: jöttek, jöttek! Felugrottam és nem törődve a veszéllyel kirohantam. Előbb természetesen magamra kaptam ruháimat. Átcsörtettem kisligetemen, mely időközben sötét erdővé sűrűsödött. Puska sem volt nálam, pedig anélkül sosem mozdultam ki. Nagyon meg voltam lepődve, mikor a tengerre pillantva másfél tengeri mérföld távolságban egy csónakot fedeztem fel. A part felé igyekezett, birkalapocka vitorlával, ahogy nevezni szokták. Jó szél hozta. Azt is észrevettem, hogy nem a szárazföld felől jön, hanem a sziget déli csücske irányából. Magamhoz hívtam Pénteket, és megparancsoltam neki, hogy maradjon a közelemben, mert nem azok érkeztek meg, akiket vártunk. Egyelőre tehát nem tudjuk, ellenséggel vagy baráttal lesz-e dolgunk. Aztán elmentem látcsövemért, mert szerettem volna minél többet tudni róluk. Behúztam a létrát, és felálltam a domb tetejére. Innen szoktam szemlélődni, ha féltem valamitől. Jóval tisztában láttam, én viszont láthatatlan maradtam. Alig tettem lábamat a dombra, mikor 2,5 mérföldnyire délkeletre, a parttól azonban legfeljebb 1,5 mérföldnyire, lehorgonzott hajót pillantottam meg. Megfigyeléseim szerint angol hajó volt, és a csónak is a hosszú angol csónakokra emlékeztetett. Képtelen vagyok leírni, milyen zavarban voltam, de örömöm kifejezésére sem találok szavakat. A hajó láttára úgy éreztem, hogy honfitársaim, tehát barátok érkeztek. Mégis valami titkos félelem kerülgetett. Nem tudnám megmondani, honnan jött, de arra intett, hogy legyek résen. Először az ütött szöget a fejembe, hogy mi dolga lehet angol hajónak a világ ezen sarkában. Egyetlen hajó útvonal sem vezetett erre, mert az angolok kereskedni szoktak. Azt is tudom, hogy vihar sem volt a napokban, mely ide sodorná őket. Viszont ha angolok, nyilván nem jó szándékkal járhatnak itt. Tehát jobb, ha megmaradok rejtekemen, mintha a tolvajok és gyilkosok keze közé kerülök. Később beigazolódott, helyesen tettem, hogy előérzetemre hallgattam. Mert ez a titkos figyelmeztetés nem intett volna, rosszabb helyzetbe kerülök, mint amilyenben voltam. Közben figyelemmel kísértem, hogy a csónak egyre inkább közeledik a parthoz. Úgy látszott, mintha öblöt keresnének, ahol kényelmesen kiköthetnek. Mivel azonban más irányból jöttek, nem vették észre a kis torkolatot, ahol valamikor én szálltam partra tutajaimmal. Tehát körülbelül tőlem 1,5 mérföldnyire az öbölbe kormányozták csónakjukat. Ez volt a szerencsém. Máskülönben éppen ajtom előtt kötöttek volna ki, és bizonyára csak hamar kiüldöztek volna saját váramból. Sőt, az is lehet, hogy mindenemből kifosztottak volna. Mikor partra szálltak, még nyilvánvalónak látszott, hogy legtöbbjük angol. Egyet vagy kettőt hollandnak néztem, de feltevésem nem bizonyult helyesnek. Összesen 11-en voltak, köztük 3 fegyvertelen, sőt, amint látta, meg voltak kötözve. Mikor az első 4 vagy 5 ember partra ugrott, megragadták a 3-at, és úgy emelték ki a csónakból, ahogy a foglyokat szokták. Jól láttam, hogy a 3 fogoly egyike heves taglejtésekkel kétségbe esetten, szinte eszevezetten könyörög. Néha a másik 2 is felemelte karját, és nyilván ők is rettegtek, hanem is annyira, mint társuk. A látvány teljesen megzavart, és nem tudtam, mire véljem a dolgot. Péntek szokott töredezett beszédmódjával odakiáltott nekem: ó, uram, látni angol emberek épp úgy megenni foglyokat, mint vademberek. Ugyan, Péntek, szóltam neki, csak nem gondolod, hogy meg akarják enni őket? Igen, meg fogják enni. Nem, Péntek, azt nem teszik. Félek, hogy meggyilkolják őket, de semmiképpen nem eszik meg. Még mindig nem tudtam, hogy áll az ügy valójában, de rémülettel töltött el a látvány. Minden percben azt vártam, hogy kivégzik a 3 foglyot. Egyszer csak látom, hogy az egyik gazember fölemeli széles kardját, hogy rásújtson az egyik szegény emberre. El voltam rá készülve, hogy nem sokára holtan rogy össze. A vér szinte megfagyott ereimben. Most nem bántam volna, ha itt van a spanyol és a van ember, aki elment vele. Azzal is megelégettem volna, ha valahogy észrevétlenül lőtávolba kerülök hozzájuk. Könnyen megmenthettem volna 3 embert, mert lőfegyvereket a többieknél nem láttam. De a dolog másként végződött. Miután a szemtelen matróz ilyen csúnyán bánt a 3 fogollyal, a fickók kóborolni kezdtek a szigeten. Úgy látszott, szemlét akarnak tartani a vidéken. Azt is észrevettem, hogy a másik 3 ember visszakapta szabad mozgását. Ennek ellenére leültek a földre, és töprengésbe merültek. Nyilván nagyon kétségbe voltak esve. Nekem az az idő jutott eszembe, mikor a szigetre kerültem, és először néztem körül. Milyen elveszettnek tartottam akkor magam, milyen rettentő aggodalmak gyötörtek. Egész éjjel a fán tartózkodtam, mert féltem, hogy felfalnak a vadállatok. Akkor este még nem tudtam, mennyi kincset rejt számomra a hajó, amelyet a vihar és a dagály közelebb sodor a szárazföldhöz. Most ez a három ember sem tudja, milyen közel vannak a szabaduláshoz, és mennyire biztonságos a helyzetük. Azt gondolják, hogy már elvesztek, és ezért gyötri őket a kétségbeesés. A dagály éppen tetőpontján volt, mikor az emberek partra léptek. Miközben gondtalanul kószáltak a szigeten ide-oda, hogy lássák, milyen helyre jutottak, a dagály elmúlt. A víz jelentékenyen leapadt, a csónakjuk szárazra került. A csónakban két embert hagytak, akik később kiderült, jó sok brandit ittak, s ennek következtében elaludtak. Mégis az egyik hamarabb ébredt fel, mint a másik. Megvizsgálta a csónakot, és látta, hogy sokkal súlyosabban nehezedik a talajra, sem hogy megmozdíthatná. Kiáltott a többieknek, akik szanaszét kóboroltak. A matrózok csak hamar megjelentek a csónak környékén, de együttes erővel sem tudták vízre taszítani, mert a csónak nagyon nehéz volt, a part pedig süppedékes, amin a finom föveny vagy a futóhomok szokott lenni. Lemondtak a további fáradtságról, és újra szétszóródtak a szigeten. Hallottam, amint az egyik hangosan kiáltott a másiknak. Hey Jack, hagyd békén azt a csónakot, úgyis felemeli a következő dagály. Ezek a szavak véglegesen tisztázták, milyen nemzethez tartoznak. Egész idő alatt rejtek helyemen maradtam. Messzebb nem ismertem menni, mint a dombtető, ahonnan megfigyeléseket eszközöltem. Jól eső érzéssel gondoltam arra, milyen jól megerősített helyen lakom. Tudtam, hogy legalább 10 órába is beletelik, míg a csónakod ismét felemeli a víz. Akkora ismét sötét lesz, és én szabadabban figyelhetem mozdulataikat, és hallgathatom beszédjüket. És közben készültem a harcra. Sokkal óvatosabb voltam, mint máskor, mert tudtam, hogy ma másfajta ellenséggel lesz dolgom. Parancsot adtam Pénteknek is, akiből kitűnő céllövőt leveltem, hogy lássa el magát fegyverekkel. Magamnál tartottam a két sörétes puskát, rá pedig a 3 muskétát bíztam. Külsőm valóban marcona volt, félelmetes kecskebőrzeke volt rajtam, az említett nagykarimás sapkával, övemben mesztelen kardlógot, 2 pisztolyt tűztem mellé, és mindkét vállamon puskát cipeltem. Az volt a tervem, hogy nem kísérletezem a sötétség beállt előtt, de 2 óra felé, ilyenkor van a legmelegebb a szigeten, láttam, hogy mind bementek az erdőbe. Úgy gondoltam, bizonyára lefeküdtek aludni. Viszont a szegény bajba kerültek, akik sokkal jobban aggódtak, sem hogy aludni tudtak volna, egy nagy fa árnyékába telepedtek. Mint egy 1/4 mérföldnyire lehettek tőlem, és gondolom a többiek már nem törődtek velük. Elhatároztam, hogy eléjük állok, és megtudom, hogy kerültek ide. Előre indultam tehát, Péntek némi távolságban követett. Fegyverei épp oly veszedelmesek, de megjelenése mégsem volt olyan ijesztő, mint az enyém. Rejtve haladtam, ameddig csak tudtam, és mielőtt még bármelyikük észrevett volna, spanyolul oda kiáltottam nekik. Kik önök? A zajra felugrottak, de még jobban megzavarodtak, mikor megpillantottak egész rémítő valóságomban. Nem adtak feleletet, sőt úgy tetszett, hogy menekülni igyekszenek. Erre angolul szóltam hozzájuk. Ne lepődjenek meg, lehet, hogy az ember akkor találkozik barátokkal, amikor nem is várja. Rajtunk nem igen lehet segíteni, sohajtott az egyik ember. Mégis nem mondaná meg, mi a baj? Kérdeztem. Láttam önöket, amikor kikötöttek. Azt is megfigyeltem, hogy ön felemelte a karját, és könyörgött az egyik gonosztelőnek, aki önt meg akarta ölni. Szegény embernek könnyek folytak végig az arcán, és csodálkozástól remegve kérdezte. Kivel beszélek? Kérem, tegye félre félelmét, feleltem, angol vagyok, és szeretnék segíteni önökön. Amint látja, ott áll kísérőm. Van fegyverünk és lőszerünk. Mondja meg, mivel lehetek szolgálatára. Uram, történetünk sokkal hosszabb, alig ha tudom elmondani, míg ellenségeink a közelben vannak. De halljam mégis röviden. Én voltam annak a hajónak a parancsnoka, amelyik a tengeren áll. De embereim egy része fellázadt, és kényszerített a többit, hogy kalóz életet folytassanak. Kis hiány múlt, hogy meg nem gyilkoltak. Végre partra tettek ezen az elhagyott helyen ezzel a két emberrel. Az egyik kormányosom, a másik egy utas. Vártuk a pusztulást, mert azt hittük, lakatlan szigetre kerültünk, és most se tudjuk, hogy mit gondoljunk. Hol vannak ellenségeik azok a vadállatok? Kérdeztem. Nem tudja, hova mentek? Ott fekszenek, uram, mutatott a sűrű felé. A szívem is remeg, ha arra gondolok, hogy meghallhatják az önbeszédét, mert akkor mindnyájunkat legyilkolnak. Van előfegyverük? Kérdeztem. Csak 2 puskájuk van, egyiket a csónakba hagyták. Hát jó, akkor csak bízzák rám a többit. Úgy látom, mindjárt elindultak, most könnyű lenne megölni őket. De ne ejtsük inkább mindet, fogjul. Válaszában közölte, hogy van köztük 2 megrözgött gonosztevő, akik iránt kár volna könyörületet mutatni. Úgy vélte, ha ezektől megszabadulunk, a többi újból visszatér a kötelesség útjára. Megkérdeztem, kik azok. Azt felelte, hogy innen nem tudja megkülönböztetni őket, de engedelmeskedik nekem, akármit parancsolok. Nos hát, mondtam, akkor menjünk innen oda, ahol nem látnak vagy hallanak minket, nehogy felébredjenek. A többiről majd határozunk. Szívesen kísértek, míg a sűrű el nem nyel bennünket. Ide figyelje, mondtam, ha megkísérlem az önök megmentését, hajlandó-e két feltételbe belemenni? Előre elfogadta mind a kettőt, sőt kijelentette, hogy ha visszaszerezzük hajóját, mindenestől rendelkezésemre bocsátja. Ha viszont a hajót nem tudjuk visszaszerezni, mellette marad a világ bármely részén. Két társa megismételte a fogadalmat. Nos, szóltam, két feltételem van. Első az, hogy amíg itt vannak velem a szigeten, semmiféle erőszakot nem alkalmaznak velem szemben. Ha adok is alkalmilag fegyvereket az önök kezébe, azokat visszaadják, és kívánságaimnak engedelmeskednek. Második feltételem az, hogy a hajó visszaszerzése esetén engem és embereimet ingyen elvisznek Angliába. Minden elképzelhető módon igyekezett bizonyítani, hogy feltételeimmel egyetért, hiszen, mint mondta, életét is nekem köszönheti, erről soha nem felejtkezhet meg. Ebben az esetben, mondtam, itt van önök számára három muskéta lőporral és golyóval, most pedig azt mondják meg ebben a pillanatban, hogy cselekedhetünk a leghelyesebben. Újra hálálkodott, és kijelentette, hogy teljesen rám bízza magát. Erre én úgy vélekedtem, hogy minden cselekedetünk nagy kockázattal jár. Legjobb módszernek mégis azt vélem, ha tüzelünk rájuk, amíg alszanak. Ha az első sortűz nem végez velük, és hajlandók engedelmeskedni, életben hagyhatjuk őket. Szerényen megjegyezte, hogy amennyivel rajta múlik, nem szeretné megölni őket. Igaz ugyanúgy a két megrőzött gazember szította a lázadást, és ha megmenekülnek, a baj megint felütheti fejét. Mert elhozhatják a hajóról az egész legénységet, és akkor mindnyájukat elpusztíthatnak. A szükség tehát igazolja tanácsomat, miután életünk megmentésére más mód nem kínálkozik, jelentettem ki. Mikor láttam, hogy még mindig vonakodik vértontani, azt tanácsoltam, menjen oda egyedül, és intézze el a dolgot saját maga. Még beszélgettünk, hallottuk, hogy kezdenek ébredezni. Majd kettő rövidesen fel is tápászkodott. Megkérdeztem a parancsnoktól, köztük van-e a zendülők feje. Nem, felelte. Akkor csak hadd menjenek, de ha többi szintén kereket old, az az ön hibája. Figyelmeztetésem után fogta a puskát, amit kezébe adtam, és egy pisztolyt tűzött az övébe. Társai, akik előre mentek, egy kis zajt csináltak. Erre az egyik ébren levő matróz megfordult, és a többiek felé kiáltott. De már késő volt, a puskák erdőlültek, helyesebben szólva csak a két emberé, mert a kapitány egyelőre még nem használta a fegyverét. Olyan jól céloztak, hogy egyik ember azonnal meghalt, a másik pedig súlyosan megsebesült, de mivel volt még benne lélek, tábra állt, és segítségért kiáltozott. Ekkor a kapitány hozzálépett, és hangosan megmondta neki, hogy most már késő, aztán puskatusával úgy főbeütötte, hogy többet nem szólt. A három megmaradt ember közül az egyik könnyebben megsebesült. Ekkor én is odaértem. Belátták, milyen veszélyben forognak, és értelmetlen volna ellenállni, hogy jó útra térnek. Egyben meg kell esküdniük, hogy segítenek neki a hajó visszaszerzésében, és abban, hogy visszajussanak Jamaikába, ahonnan elindultak. Mindnyájan hevesen fogadkoztak. A kapitány megkímélte életüket. Ezt én sem elleneztem, csupán azt kívántam, hogy kezük lábuk kötve legyen, míg a szigeten tartózkodnak. Miközben mindez lejátszódott, elküldtem Pénteket a kapitány kormányosával, hogy szerezze meg a csónakot, hozzá kell az evezőket és a vitorlákat. Feladatukat elvégezték. Ez alatt lassan előkerült a három kóborló is, akik szerencséjükre különváltak a többitől, mert meghallották a puskalövéseket. Mikor meglátták, hogy foglyul ejtett kapitány ismét fölébük került, szintén engedelmességet fogadtak. Győzelmünk tehát teljes volt. Nem maradt más hátra, mint hogy a kapitány, meg én elmondjuk egymásnak viselt dolgainkat. Először én szólottam. Előadtam egész történetemet, mert álmélkodó figyelemmel hallgatott. Különösen az a rész fogta meg, hogy milyen jól el tudtam látni magam élelemmel és lőszerrel. És mivel életem sor a valósága csodák láncolata, mélyen megindította. Mikor pedig arra gondolt, hogy én megmentettem az életét, könnyek budjantak is szeméből. Szó alig jött az ajkára. Elbeszélésem végeztével őt és két emberét lakosztályomba vittem. A ház tetején keresztül vezettem be őket. Feltállaltam az ennivalót, ami éppen kéznél volt, és megmutattam, hogy rendezkedtem be. Bármit mutattam, bármit mondtam nekik, oda voltak a csodálkozástól. A kapitány legjobban erődítményemet bámulta meg. Elsősorban azt, hogy a ligettel milyen tökéletesen el tudtam rejteni. Igaz ugyan, hogy már majdnem 20 éve ültettem be ezeket a fákat, és itt sokkal gyorsabban nőnek, mint hazámban. Azzal az olyan sűrű erdővé fejlődtek, hogy lehetetlen volt áthatolni rajta a néhány kis ösvény kivételével, melyet fenntartottam önmagam számára. Elmondtam, hogy ez váram és fő tartózkodási helyem, de amellett van még nyári lakom, ahova időnként vissza szoktam vonulni. De azt majd más alkalommal mutatom meg. Egyelőre most az a dolgunk, hogy visszaszerezzük a hajót. Ezt ő is elismerte, de bevallotta, fogalma sincs róla, milyen haditervet kellene követni. Hiszen még mindig 26-an vannak a hajón, akik részt vettek az összeesküvésben. Ezzel mintegy törvényen kívül helyezték magukat, és most már minden kétségbe esett merényletre is vállalkoznak, mert tudják, hogy Angliában sorsuk az akasztófa. Éppen ezért ilyen kevesen nem támadhatjuk meg őket. Egy ideig latolgattam azt, amit mondott. Úgy láttam, hogy következtetése helyes, most tehát határozni kell, de gyorsan. Valahogy csatdába kellene csalni a fedélzeten maradtakat, különben partra szállnak és elpusztítanak bennünket. Ezen kívül az is eszembe ötlött, hogy a hajó legénysége bizonyára már kíváncsiskodhatik, mi lett társaikból és a csónakból. Feltehető, hogy nem sokára a partra jönnek. Lehet, hogy számosabban, hogy sem ellenállhatnánk nekik. Mindezt észszerűnek találta. Erre azt ajánlottam, hogy szereljük le a csónakot, mely az öbölben fekszik. Szedjünk ki belőle mindent, és rongáljuk meg, hogy ne lehessen vele tengerre szállni. Tehát nekimentünk a csónaknak. Kiszedtük belőle a fegyvereket, amit itt hagytak, és minden egyebet. Kezünkbe került egy palack pálinka, egy másik palack rum, néhány kétszer sült egy szarú lőpor, és legalább 5 vagy 6 font cukor vászonzsákban. A pálinka és cukor különösen kapóra jött, mert az utóbbi években igen nélkülöztem. Miután az evezőket, az árbócot, a vitorlát és a kormányt eltávolítottuk, és az élelmiszert és fegyvereket partra cipeltük, meglékeltük a csónakot. Jöhetnek már bármennyien, a csónakot mégsem tudják elvinni. Ebben a pillanatban kételkedtem, hogy képesek leszünk a hajót visszaszerezni. Viszont megfordult a fejemben, hogy a csónakot kitatarozhatjuk és meglátogathatjuk spanyol barátainkat. Mert ezt a gondolatot még mindig nem vetettem el.